Az Európai Unió egy lehetőség. Az Európai Unió önmagában nem fog minket felemelni, bár nagyon sok pénzzel támogat, de az rajtunk múlik, hogy ezt a pénzt mire költjük, hogy ezt hogyan használjuk ki.
Ez a Messziről jött ember, a Szabad Európa podcast sorozata, a magyar kormány és az Európai Unió a közösség intézményeinek ügyeiről. Célunk, hogy ne csak az EU erőközpontjaiból hazatérő magyar politikusok beszámolóiból ismerhessük meg a fejleményeket, döntéseket és viszonyokat, hanem objektív és független képet alkothassunk állandó brüsszeli tudósítónk Gyévai Zoltán segítségével. Én Vovesz Tibor vagyok. Mai témánk 20 év az Európai Unióban. Magyarország 20 éve, 2004. május 1-je óta tagja az Európai Uniónak. Belépésünket nagyobb ünneplés fogadta, mint a 20. évfordulót. A Messziről jött ember rendkívüli epizódjában az adott keretek között tekintsünk vissza az eredményekre és nehézségekre. Ez az időszak EU tagságunk nem 20 évet jelent, hanem sokkal többet, amit már a felkészüléssel töltött az ország. Az EU történetének eddigi legnagyobb bővítésével 9 másik ország társaságában lett tag Magyarország. Hogy emlékezel vissza, mennyi ideig tartott a felkészülés, és mi volt a legnehezebb része?
A felkészülés gyakorlatilag a rendszerváltáskor megkezdődött a tagságra, hiszen a 90-es évek, ebben még volt egy olyan forgatókönyv is egyébként, hogy Lengyelországot, Magyarországot és Csehszlovákiát gyorsított ütemben vegyék fel az Európai Unióba. Később ez a lendület lelassult. Először is társulási megállapodásokat kötöttek ezekkel az országokkal.
Ez 91-ben, ugye, ha jól emlékszem.
91-ben, így van, Magyarország esetében is, amelyek ugye egy korlátozott piacnyitást jelentettek, tehát előkészítését jelentették gyakorlatilag a tagságnak, ami egy rendkívül bonyolult folyamat, hiszen hogyha annak idején emlékszem arra, hogy Juhász Endre, az akkori magyar főtárgyaló úgy fogalmazott, hogy ez a tárgyalási folyamat arról szól igazából, hogy két különböző rendszert megpróbálnak összeilleszteni egymással. Ugye az Európai Uniós rendszerbe le kell illeszkedni. Ez olyan, mint amikor a sejteket, vagy a szöveteket, idegszöveteket összekapcsolják egymással, annak érdekében, hogy ezek összekapcsolódnak, akkor működni is tudjanak egymással. Tehát nem csak arról volt szó, hogy bizonyos dolgokat meg kellett változtatni, hanem miket megváltoztatni, hogy ne legyünk egy sallang az Európai Unió számára, ne legyen egy akadály, és ezt ugye meg kellett oldani 9, még több ország, ugye Bulgária és Románia 2007-ben csatlakozott az Európai Unióhoz később. Tehát minden erről volt szó, ez egy ilyen, úgy tetszik, egy ilyen mérnöki művelet is volt, meg emellett azt hiszem a legfontosabb persze hozadéka az, hogy végső soron egy nagy történelmi igazságtalanságot orvosolt azzal, hogy Magyarország és a többi ország is a térségből az Európai Unió része lehetett, aminek ugye a legfontosabb eleme nyilvánvalóan szinte mindenki számára a belső piac, az Európai Unió belső piaca.
1994-ben adta be az ország a csatlakozási kérelmet, 98-ban kezdődtek meg a tárgyalások. 2003-ban, 5 évvel később volt egy népszavazás itthon arról, hogy az ország népessége, a lakosság akarja-e az európai tagságot, és ahogy visszaemlékszem, akkor minden párt és a közvélemény nagy része is támogatta ezt a tagságot. Végül aztán a csatlakozási szerződést is még 2003-ban írta alá az akkori kormányfő Megyesi Péter. 98-ban a csatlakozási tárgyalások megkezdése után 5 év alatt sikerült lezárni ezt a felkészülési, felzárkózási folyamatot. Mi volt ennek a legnagyobb kihívása, a legnehezebb része, vagy mi vitte a legnagyobb részét ennek az egyeztetésnek?
Háromfajta kritériumrendszernek kellett megfelelni alapvetően az országnak. Az egyik a politikai kritériumrendszer, ami alapvetően a demokráciára, a fékek ellensúlyok működése, hatalommegosztásra, a demokratikus intézmények működésére vonatkozott, és ugye ezt a feltételt nagyon szigorúan bevasalták az életünk. Ezek a koppenhágai kritériumoknak nevezték egyébként, ott találták ki ezeket. Aztán mondtak a gazdasági kritériumok, ami kifejezetten arról szóltak igazából, hogyha Magyarország egyszer az Európai Unió tagjává válik, akkor gazdaságilag minél gyorsabban integrálódjon be az Európai Unióba. Nyilván mindenki tudta, hogy ez nem fog menni egyik percről a másikra, ezért átmeneti időszakokra lesznek szükségek. Ezek főleg a négy, úgynevezett négy szabadságban, az áruk,
a tőke, a szolgáltatások és személyek.
Így van, ott manifesztálódott. És ugye a harmadik elem volt az a borzalmasan nagy munka, amit ugye alapvetően a magyar tisztviselőknek kellett elvégezniük, a jogászok tömegének, ugye, hogy Magyarországnak át kellett venni az akkoriban 80 ezer oldalra rugó Aki Communautaire, ugye ez a joganyag volt, az uniós joganyag, ami azóta már több százezer fölött jár.
Ugye ezt hívták abban most, az időben jogharmonizációnak, ha jól emlékszem.
Ez a jogharmonizáció, így van. Tehát ez a három feltételnek mindnek kellett felelni ahhoz, hogy Magyarország átszakíthassa a célszalagot.
Említetted ezt a négy szabadságelvet, az áru, a tőke, a szolgáltatások és a személyek szabad áramlása. A személyek és a szolgáltatások szabad áramlása hogyan valósult meg?
Nézzük a kereskedelmet, ugye azt hiszem ez egy legizgalmasabb része, vagy a leglátványosabb része ez volt a csatlakozásnak, hiszen gyakorlatilag, ugye említettem, hogy a társulási szerződése is megindult egy folyamat. Ez a csatlakozás azt jelentette, hogy megszűntek mindenféle vámok, és megszűntek a mennyiségi korlátozások. Ez volt az árukra vonatkozó rész. És akkor a második a személy, a schengeni csatlakozás kellett ugye ahhoz, hogy Magyarország a schengeni zóna tagja lett, és akkor szűntek meg gyakorlatilag a belső határellenőrzések is. Szerencsére ez hamar megtörtént. Szükség volt bizonyos átmeneti időszakokra is azért, hogy minél zavartalanabbul valósuljon meg ez az átmenet, hiszen nem csak azt jelentette, hogy a határok lebontották a magyar áruk, szolgáltatások, stb. Elől, hanem ugye arra is szó volt igazából, hogy ez egy versenyképességi problémát is jelentett. Attól kezdve magyar piaci szereplőknek, gazdasági szereplőknek helyt kellett állniuk az Európai Unió sokkal magasabb szintű versenyében, ami ugye nem volt egy könnyű dolog, és ennek következményeként azért néhány iparág ezt meg is sínlette, most a cukoripar jut az eszembe, de például a magyar kis- és középvállalkozások sem tudták azért azt a legalábbis kezdetben igazából azt a sikert, de ez nem csak egyébként a magyarokra vonatkozik, ez másokra is vonatkozik, amit esetleg reméltek ettől, hogy megnyílik a számukra a piac. Egyébként az európai probléma is. Ezért kialakult egy aszimmetria, és ez magában a csatlakozási tárgyalásokon, illetve a csatlakozási tárgyalások eredményében is megnyilvánult. Ez pedig az volt igazából, ki kellett alakítani egy szimmetrikusabb helyzetet, hogy az áruk és a tőke szabad mozgását tekintve a nyugati cégek gyakorlatilag korlátlanul befektethettek Magyarországon. Tehát a tőkét és az árukra vonatkozóan nem voltak korlátozások. Hozzáteszem, ez nem egy jó dolog folyamat volt, hiszen Magyarországnak nagyon is szüksége volt erre a tőkére, és a know-how-ra is, tehát erre szükség volt abban az időszakban, de ez így tényes való. Volt még két dolog, ami szerintem fontos, ugye, hogy a személyek szabad mozgását illetően Nyugat-Európában volt egy olyan félelem, hogy esetleg a kelet-európaiak ellepik a piacaikat, a munkaerőpiacaikat, és ugye ezzel egyfajta dömpinget, szociális dömpinget idéznek elő. Ezért kitaláltak egy olyan megoldást, ami 7 éve elnyújtotta a szabad munkavállalást a magyar munkavállalók számára, például az Európai Unió tagállamaiban. Erről már alig emlékszünk, de ez így volt. Meg hozzáteszem igazából, hogy elmaradt az a nagy tömeg, amivel korábban számoltak, de ez egy elővigyázatos intézkedés volt. Aztán volt egy másik dolog, még a szolgáltatások szabadsága, amiben még a nyugat-európai, vagy az Európai Unió meglévő része igyekezett korlátozni, de maga a szolgáltatás is egy olyan része az belső piacnak, ami olyan napig elég sok korlátozással leesik, de abban is nem nekünk lejtett a pálya. Tehát itt volt egy aszimmetria a kettőben. Nem véletlen, hogy amikor az Európai Unióhoz csatlakoztunk, a régi és új tagállamok első nagy közös jogalkotása éppen a szolgáltatási irányelvnek a módosítására irányult, nem véletlenül, hiszen pont ez volt az a helyzet, ahol leginkább zártak voltak a piacok, és ki kellett alakítani egyfajta olyan játékteret, ami részben a kelet-európaiaknak is az igényeit kielégíti, meg a nyugat-európaiak félelmeit is megpróbálja eloszlatni.
Említetted ezt az egyensúlytalanságot például a versenyképességben. Az fontos megemlíteni, hogy az Európai Unió vagy az európai közösség mindig igyekezett támogatni még az unión kívüli Magyarországot is a FAR programmal a felzárkózásban, majd aztán a belépés után a kohéziós politikának a pénzeivel.
Igen, az nagyon fontos, a kohéziós politika valóban részben pontosan ez egyik legfontosabb szerepe, hogy ez a felzárkóztatás és a belső piacon meglévő szintkülönbségeknek a kiegyenlítése. Tehát nem csak arról van szó, hogy ez egy ilyen politikai jog, és hogy ez így igazságos,
és hogy
méltányos és szolidáris, igen, jár nekünk, igen, hanem pont arról van szó, hogy a belső piac zavartalan működését is elősegíti az, hogyha mondjuk egy jó infrastruktúra áll rendelkezésre a keleti vagy a déli végeken is. Magyarország esetében úgy gondolom, hogy elképesztő mértékű, tehát történelmi mértékű, ugye mindig a Marshall segélyt szokták előhozni, hát annál ugye jóval nagyobb összegekről volt egy szó, nem csak Magyarország, Közép- és Kelet-Európa számára is. Az egy más kérdés, hogy mire fordítjuk a pénzt, és mennyire fogja szolgálni Magyarország versenyképességét, illetve Magyarországnak a tényleges felzárkóztatását, és ami a legfontosabb valóban, hogy az életszínvonalat Magyarországon. Most ebben úgy gondolom egész vegyes lett a kép. Ugye egyrészt azt látjuk, hogy rengeteg pénzt kaptunk, és valóban a felzárkózás részben lezajlott, hogy a Magyarország a korábbi szintről, ami 50% körül volt, az Európai Unióban uniós átlagos fejlettségi szintjének a 74%-ára zárkozott fel mostanra. Annak idején óva intettek minket attól, hogy ne betonba, ne terek kövezésére fordítsuk ezt a pénzt, hanem inkább tudásra, oktatásra, emberekbe fordítsuk. Hát Magyarország is, de nem csak Magyarország, ugye nyilván ezt elkövették a portugálok, a spanyolok és mások is. Ez az egyik része. A másik része pedig sajnos Magyarországot sem kerülték el a korrupciós
jelenségek.
És ugye a korrupció az egy olyan dolog, ami szerintem rengeteg pénzt és energiát elszívott Magyarországtól. Elrészt nem arra költötték a pénzt, amire kellett. Másrészt pedig olyan embereket hozhattak sokszor helyzetbe, akik nem feltétlenül Magyarországnak a versenyképességét erősítették, hiszen ők eleve nem egy versenykörnyezetből kerültek ki győztesen.
Milyen Magyarország megítélése jelenleg az unión belül?
Hát ugye a 20 évről beszélünk, akkor kicsit én is két részre osztanám, azt hiszem ezt az időszakot, ilyen politikai szempontból, meg a helyünk az Európai Unióban jelszó alatt. Az egyik az volt, hogy az első rész, amit ugye a szocialista kormányokhoz köthetünk, egymás követő szocialista kormányokhoz, ugye ez kitett körülbelül 6 évet. Én úgy gondolom, hogy ott a potenciálunkon alul teljesítettünk. Ott nem az volt a probléma, hogy Magyarország egy lázadó ország volt, ugye, hogy megpróbált volna az Európai Unió fősodrával szembe menni, hanem ott az volt a probléma igazából szerintem, hogy nagyon elkényelmesedett.
Nem tudta kihasználni a lehetőségeket, az összes lehetőséget.
Igen, tehát babérokon ültünk, nem volt igazából stratégia az Európai Unió. Mit akarunk elérni, mihez akarunk pénzeket? Az ölünkbe hullott egy csomó pénz, egy csomó lehetőség, és úgy gondolták, ezt a akkori politikai vezetés, és ezt valóban szerintem nem használta ki, messze nem használta ki, ugye, hogy ezt ki lehetett volna használni, aminek részben következménye lett az, ami utána következett, hogy jött a nagy pénzügyi gazdasági válság, és Magyarország volt az első állam az Európai Unióban tagállam, amelynek mentővet kellett dobni a Gyurcsány kormány utolsó napjaiban. Ehhez képest ugye a Fidesz korszak egy egészen más dolog, és ez mutatja egyébként szerintem a magyar rendszernek az ingatagságát, az, hogy elcsúsztunk az egyik oldalról, ami egy ilyen nagyon passzív tagság volt, elcsúsztunk a másik oldalra, amikor gyakorlatilag előjött belőlünk ez a kurucos vér, hogy fogalmazzunk, az, hogy gyakorlatilag semmi nem volt jó, és majdnem mindennel, nem mindennel, azért természetesen szembeszálltunk, hogy a magyar kormányfő gyakorlatilag egy szabadságharcot hirdetett az Európai Unióval szemben, ami szerintem ugyanúgy egy óriási nagy hiba, hiszen aki szabadságharcot hirdet és állandóan harcol az Európai Unióval, az elköveti azt a hibát, hogy nem veszi észre sokszor a lehetőségeket. Nem véletlen talán, hogy vannak Magyarországhoz hasonló méretű országok, akik nem feltétlenül frontális ütközetet hívnak az Európai Unióban, megpróbálják megtalálni a maguk számára azokat az elemeket, amelyeket kiragadhatnak.
Felidézhető-e bármilyen eredmény, amit Magyarországnak köszönhet az Európai Unió ez alatt a 20 év alatt? Volt-e olyan kezdeményezés, ötlet, ami Magyarországról érkezett, és élvezi a hasznát az unió?
Ilyenek voltak, és lesztek is szerintem mindig is, mert tegyük azért hozzá azt is, hogy ami a felszínen folyik, hogy ez az állandó harcnak, a politikai üzengetés, minden, annak ellenére azért Magyarország a mai napig normálisan részt vesz a jogalkotásban, és ugye vannak bizonyos elemek, mint a külpolitika, ahol halljuk ugye a nemzeti vétójogot, de a legtöbb helyen azért Magyarország aktívan részt vesz a jogalkotásban, és ez mindig hozzájárul a maga részéről. Nyilvánvalóan egy Magyarország méretű országnak az érdekérvényesítés, és az érdekérvényesítés kérdése szerint nagyon fontos, sokkal nehezebb, és sokkal fontosabb, hogy
legyen egy szövetségi rendszere, így van.
És ebben a dologban szerintem a legnagyobb kudarcát mutatja ennek a mostani kormányzatnak az, hogy gyakorlatilag számos kérdésben egyedül maradt.
De amiről beszélsz például, az a V4 együttműködés, amelyik megteremthette volna ennek a négy kisebb országnak, hogy nagyobb érdekérvényesítő szerepe legyen az uniós tagságon belül, mint amit egyébként a saját mérete vagy lakossága indokolna.
Egyébként szerintem az Orbán időszak alatt is volt már ilyen időszak, mikor a V4-eket elkezdték jobban tisztelni, mert hogy elég fajsúlyosan, ha találtak közös nevezőt, akkor jól tudták képviselni a közös érdekeiket. Én úgy gondolom, hogy Magyarország egyébként már a csatlakozás, tehát a bővítési forgatókönyvben, a megállapodásban is olyan megoldásokat dolgozott ki annak idején, amelyeket valamennyi országra alkalmaztak. Tehát nagyon kreatív, innovatív megoldásokban, például mondok egy példát, hogy az a 7 éves átmeneti időszak, ami a személyek szabad mozgására vonatkozott, Magyarország ezt magyar kezdeményezésre szembeállították azzal, hogy 7 éven keresztül nem vásároltak külföldiek, elvileg 7 éven keresztül Magyarországon és az Európai Unió több másik tagállamaiban, ahol akarták ezt, nem vásároltak termőföldet. Tehát pénzügyileg sem jártunk rosszul azok az alkokkal. A probléma számomra az volt, hogy mihelyt benn voltunk az Európai Unióban, elengedtük a gyeplőt eléggé. Attól kezdve először nem volt igazából stratégia, később egy olyan stratégia volt, ami pontosan az Európai Unióval való szembehelyezkedés volt a lényege, mikor nem is ez volt az eredeti cél, de végül is ez lett a vége, és gyakorlatilag 2010-től ugye az első a médiatörvények kezdetétől a magyar kormány folyamatosan harcot vívott, és a demokrácia terén egyébként az Európai Unióval. Ezt ideig óráig megpróbálták ugye elkendőzni azzal, hogy gyakorlatilag az Európai Uniónak a bevándorlás politikával van problémája, a gender dolgokkal van problémája. Ugye a magyar miniszterelnök még mindig ezeket a dolgokat hozza elő, de azért én nem kezdhetnék arra, hogy először az Európai Parlament Magyarországot először, és Orbán Viktor először 2011-ben csapott össze, már pedig akkor még a migráns válságnak, a migrációs válságnak még nyoma sem volt, az 2015-ben volt.
Az utolsó kérdés talán egy kicsit ünneprontó ezen az évfordulón. Van-e hátránya az Európai Uniós tagságnak? Sokszor felhozzák azt, hogy egy tagállam kénytelen lemondani a szuverenitásáról különböző mértékben, annak mértékében, hogy mennyire fonódik bele az Európai Unió életébe. Említetted az euró bevezetését, az lenne például egy olyan terület, ahol tényleg le kell mondani az önrendelkezésről, hiszen onnantól kezdve, hogy közös valuta van, a pénzügypolitikának nagy része gyakorlatilag már nem magyar kézben lesz, vagy nem 100%-osan magyar fennhatás alatt. Tehát van-e hátránya a tagságnak?
Annak idején rózsaszín álmokat kergettünk azért sokan. Ugye mi szinte mindenki, az egész társadalom, óriási várakozások voltak, hogy most eljön majd a KNA-nál az Európai Uniós tagsággal. Ugye a legnagyobb csalódás szerintem az volt, hogy ez nem jött be mindenkinek, vagy nem mindenkinek jött be. Részben azért egyébként, mert az az Európai Unió, amelyhez csatlakoztunk, az utána egy elég viharos vizekre vezet. Ahhoz kellene hasonlítani elsősorban a helyzetünket, hogyha fel akarjuk mérni, hogy most akkor mi az, ami a jobb és a rosszabb, az, hogy mi lenne most a helyzet, hogyha nem lennénk az Európai Unió tagja. Hát meg kéne kérdezni a szerbeket és a szerb agrárgazdákat, akik csak álmon is emelnek olyan jó viszonyokról, mint amit a magyar, néhány kilométerrel alébb gazdálkodó magyar termelők élveznek most, és amit szerintem a szuverenitás részleges feladásán túl problémaként jelentkezik, ez a piaci verseny, amit meg kell vívni nap mint nap a magyar exportőröknek is, nem mindenkinek, és ugye egy országnak erre rá kell állni. Az Európai Unió egy lehetőség. Az Európai Unió önmagában nem fog minket felemelni, bár nagyon sok pénzzel támogat, de az rajtunk múlik, hogy ezt a pénzt mire költjük, ezt hogyan használjuk ki.
Állandó brüsszeli tudósítónkkal, Gyévai Zoltánnal beszélgettem. Én Bobesz Tibor vagyok. Köszönöm figyelmüket!